Ishatani min shikahot pihu.
Philos.
Az első pesti egyetemi rádió és a Nahamu Ami Alapítvány közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről.
Philos. Barát, vagy még annál is több.
Legutóbbi alkalommal Észak-Európában jártunk, Vilniusban. Most viszont térben és időben egy nagyot ugrunk, és a 9. századba megyünk, ha jól sejtem.
9. 10.
Ráadásul Egyiptomba, illetve aztán Bagdadba. Az az úriember, akit szeretném most bemutatni, Szaádja Gaon, aki Felső Egyiptomban született, 882-ben időszámításunk szerint. Mit lehet, illetve mit érdemes tudni róla?
Nagyon sok mindent lehet tudni róla, mert nagyon gazdag életműve volt Szaádja Gaonnak, és a jelentősége is a zsidó történelme, a zsidó hagyományban az megkérdőjelezhetetlen, de még mielőtt az ő személyéről beszélnek, először a múltkori alkalommal már említettem ezt a Gaon kifejezést, de egészen mást jelentett a vilnai Gaon idejében ez a szó, mint a zsidó történelem ezen korszakában. A talmudi időszak, amit mondjuk úgy a 6. század közepéig nevezik így, hogy talmudi időszak, az a zsidó bölcseknek három nagy generációját termelte ki. Voltak az úgynevezett tannaiták, voltak az amoriták, a harmadik generációt hívták úgy, hogy szavoráim, vagy szvoráim. Ez bölcseknek egyes nemzedékét jelöli. Most ez a három korszaknak a lezárulása után kezdődött el 589-től durván egy negyedik korszak, és ezt hívják úgy, hogy a Gaonoknak a korszaka. Ahogy a múltkor elmondtam, a Gaon a mai Héberben a zseni, vagy egészen kivételes tudással rendelkező embernek a jelzője. De akkor ez a Gaon, ez inkább egy tisztség volt. A szentély pusztulása után, tehát az időszámítás szenti 68-70 körül, ahogy erről már azért többször beszéltünk, a hangsúly az a tanházak felé és a tanulás felé tolódott el, és kialakultak olyan főiskolák, jesivák, nevezzük, ahogy akarjuk, amelyek meghatározóak voltak, és ezeknek a meghatározó jesiváknak voltak meghatározó emblematikus alakjai, akik vezették ezt. Ezek közül is két olyan iskolát meg kell említeni, amelyiknek a jelentősége az páratlan volt. Az egyik a szúrai iskola, a másik pedig a pumbeditai. Mind a kettő babiloniai hely volt. És aki a pumbeditai, illetve szúrainak az élén állt, ők kapták a Gaon nevet. Tulajdonképpen ez a valamilyen módon a rektornak egy egészen korai megmutatkozása. Ők voltak azok, akik a zsidóságnak a szellemi vezetői voltak, és ők egészültek ki az úgynevezett Résgáluttával, vagy exilarchával, aki pedig inkább a közösségi ügyekért, a világi ügyekért volt felelős.
És az ő hatásuk, bocsánat, az egész diaszpórára érvényes volt?
Az egész diaszpórára mondjuk úgy, hogy az talán túlzás lenne állítani, de a babiloniai térségre, ami azért akkor szellemi értelemben a leginkább meghatározó volt, arra feltétlenül, de és az egész olyan világra, ahol nagyobb zsidó közösségek éltek. Tehát tulajdonképpen igen. Az utolsó ilyen Gaont, az ő nevét érdemes megemlíteni, úgy hívták, hogy Hai Gaon. Összesen a Gaonokból 93 volt. Na most ezek közül, a Gaonok közül, akit meg lehetne említeni, Amram Gaon, akinek az imakönyv kialakításában volt páratlan szerepe, és ezt a bizonyos Fayumi Sadia Ben Yosefet. Ő volt az, aki, ahogy említette, 882-ben született, és 942-ig élt durván. Az ő tevékenysége az igen-igen szerteágazó volt, mert ő kezdett el egy olyat, amiről már a későbbi korok rabbiai kapcsán már beszéltünk, a vallás és a tudományosságnak az összekapcsolását. Ennek az egyik első meghatározó alakja a Sadia Gaon volt, aki ezt az igényt a zsidó közösségekbe egyáltalán behozta, hogy a szövegekhez az addig ismertől eltérő módon is lehet közelíteni. Többek között ilyen nyelvész is volt, emellett természetesen foglalkozott a törvényekkel, vagyis a halakhával, folytatott adott esetben hitvitákat is, hogyha erről volt szükség. Amiről Szádjagaon a zsidó közösségekben, mondjuk széles körben a legismertebb, az a karaitákkal, a karaita mozgalommal folytatott harca, szellemi értelemben vett harca.
Ez a zsidóságnak egy irányzata volt?
Ez a zsidóságnak egy irányzata volt. Körülbelül a 8. században jelenik meg ez az irányzat, de nem minden előzmény nélkül, mert már a talmudi korban voltak az úgynevezett szadduceusok, akik sok szempontból hasonlóak voltak a későbbi bönnémik rá, azaz a olvasmány fiai, ahogy így hívják őket héberül, hozzájuk ideológiában. Az volt a közös, hogy mind a ketten elutasították a szóbeli hagyományt, a szóbeli tant, azaz a talmudot. Akkor természetesen meg a szadduceusoknál nem volt talmud leírva, tehát ők csak a talmudnak az anyagát vitatták, viszont a karaiták idejében már a talmud az lezárásra került, és alapvetően ami mellett ők kardoskodtak, az a Tórának, illetve az egész Szentírásnak a dominanciája lett volna, és a talmudnak az elhagyásával. Egy embernek a nevét a karaiták közül ki kell emelni, egy bizonyos Anan ben David, aki ezt a karaita mozgalmat mondjuk úgy, hogy útjára indította, de számos olyan egyébként kiváló felkészült szerző volt a karaitáknál, akik könyveket jelentettek meg, és ezeknek a könyveknek a témája az mondjuk részben a mindenféle antropomorfizmusnak eltörlésére irányított kísérlet volt, Isten megy, jár, hal, stb. Ezek a Bibliában gyakran előforduló kifejezések, és természetesen az őket körülvevő szellemi közegből, a muszlim világból erőteljesen táplálkozott mindaz, amit ők gondoltak.
Minden ők is babiloni központtal működnek?
Elszorva. Tehát minél inkább terjedtek ugye a zsidó közösségek, annál inkább lehet azt mondani, hogy az ő hatósugaruk is nőtt, és a hatásfokuk is nőtt ezáltal. Most a karaita mozgalomnak túl azon, hogy ragaszkodtak a Szentíráshoz, a Szentírásra úgy tekintettek, hogy azt betű szerint kell értelmezni. És ez a betű szerinti értelmezés, ez olyan problémákhoz vezetett, vagy vezethetett, ami a zsidóságot egy olyan irányba vitte volna el, amit, hogyha ma mondjuk a zsidóságnak egy ilyetén megélése vált volna elterjedté, akkor így tökéletes különbözőséget mutatna attól, amit ma zsidó hagyományként ismerünk, meg hát akik szeretik, azok szeretjük is. Erre egy példát szeretnék csak elmesélni, hogy hogyan is közelítettek ők bizonyos bibliai versekhez. Olvashatunk a Tórában egy nagyon érdekes tilalomról. A szombatnak az egyik tilalma, ami többször is előfordul, hogy ugye szombaton nem szabad munkát végezni, itt egy kicsit erőteljesebben hangzik el, úgy hangzik el, hogy aki szombaton dolgozik, az ölessék meg. Vagyis kivégzés járt azért, hogyha valaki ezt a tilalmat áthágta. Itt azért a zárójelben el kell mondanom, hogy ezt már durván jó 2000 éve azért ilyen kivégzéseket nem nagyon hajtottak végre. Nagyon hamar megszületett a zsidóságon belül az az igény, hogy az emberi életet azt védeni kell, és nem szabad kioltani semmi esetben. De az, hogy a szombat és a szombatnak a tartása az a zsidó közösségnek az egyik meghatározó előírása volt, ahhoz kétség nem fér. Retorzióktól, vagy lehetséges retorzióktól függetlenül. A Tóra ezen helyén is látjuk ezt a tilalmat, és utána egy másikat, amelyik úgy hangzik, idézem hével is, hogy Lotteváru esbe holmosó téhenbe jomásabát, ne gyújtsatok tüzet egyetlen településeteken sem a szombat napján. Akkor, amikor a zsidó bölcsök egy szöveghez közelítenek, akkor első olvasatra egy ilyenre ránéznek, ahol az első mondat azt mondja, hogy ölessék meg mindenki, aki szombaton dolgozik, és a második meg az, hogy ne gyújtsatok tüzet, akkor ott elindul a bölcseknek a gondolat folyama, és azon kezdenek el tűnődni, hogyha tilos munkát végezni szombaton, akkor milyen jelentősége lehet annak, hogy a Tóra még egy mondatot ezen a helyen hozzátesz, és azt mondja, hogy nem szabad tüzet gyújtani sem.
Na eleve benne lenne az első.
Hiszen azt gondolnánk, hogy a tűzgyújtás az egyértelműen munkának számít.
Főleg abban az időben szúrom közben, amikor mondjuk nem egy
amikor az valóban egy komoly feladat is volt. Tehát nem túl azon, hogy a halálikus értelemben valóban nehezebb volt tüzet gyűjteni lényegesen, mint napjainkban. Hogyha egy ilyet így a bölcsek meglátnak, akkor az összes lehetséges variációt végig kell járniuk, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyik lehetséges variáció az az, hogy a tűzgyújtás nem munka. Könnyen lehet. Mert hiszen a Tórában nincs egy betű sincs feleslegesen, nem vagy egy mondat, ha ez valamire el van különítve, akkor az nem munka. Lehetséges az, hogy csak valami olyat akar tanítani a Tóra, hogy ha valaki a fő munkák ból, erről mindjárt kitérek, mi is ez a főmunka, megszeg egyet, akkor azért egy vétek áldozatot kellett bemutatni a szentélybe. Aminek mai fülön nincs különösebb jelentősége, mert nem egy áldozatot kellett bemutatni, hogyha valaki több dolgot hágott, tehát nem szándékosan, hanem véletlenül, mert szándékosra ugye más volt a büntetés, véletlen vagy valami különleges körülmény okán történő szombatszegésre voltak ezek a bizonyos vétek áldozatok. Hanem úgy nézett ki, hogy ahány bétek, annyi áldozat. És hogy azt mondták, a bölcseknek egy csoportja, hogy a Tóra itt azt akarja tanítani, hogy mindegyikért külön kell fizetni. Tehát azért részletezi, vagy kezd bele a részletezésébe, hogy megtanulják az emberek, hogy ami érthető is, mert ez komoly anyagi terhet jelentett. Tehát hogyha az áldozat az pénzbe került, az a saját állataiból kellett ugye ezt az áldozatot adni, de most nem mindegy, hogy 22 áldozatot, vagy illetve egyet kell adott esetben. Mert egy későbbi rabbinikus vélemény azt mondja, hogy hogy ad nekem teljesen más jelentése van, ne gyújtsatok tüzet szombaton egy településeteken sem, ez csak egy arra való utalás, hogy hétközben az emberek rohannak. Imádkoznak, utána mindenki megy munkát végezni, viszont szombaton ráérnek, és ilyenkor van idejük pletykálkodni, van idejük arra, hogy egy kicsit furkálódjanak, és hogy inkább az értelmezésnek ezt a módját is választották, hogy ne furkálódjunk szombaton. Foglalkozunk a szombattal, de az ilyen...
Tehát, hogy a tűzrakás az a egy ilyen metaforaként?
Igen, tehát van egy ilyen lehetséges olvasata is.
Azt hittem, hogy ott a tűz körül esetleg elüldögélnének és elkezdenének
Nem, ez abszolút, ebben az olvasatban így metaforaként, ez a ne csináljatok tüzet. Ugye a vitának a tüzeit ne gyújtsátok föl. Na most, hogyha azt megkérdezném tőled, hogy mit gondolsz, hogy a 613 tórai parancsolatba ez hogyan került be, hogy valójában, mondják a bölcsek, mit tilt ez a dolog, akkor szerintem nagyon sokáig itt ülnénk, hogyha ki akarnád találni a megfelelő választ. Ugyanis a tilalom az arra vonatkozik, hogy nem szabad szombaton halálbüntetést végrehajtani. Ami úgy áll össze egy logikus egészszé, hogy az egyik kivégzési mód, négyféle kivégzési mód volt, az égetést igényelt. És ez a ne gyújtsatok tüzet szombat napján, erre végül is azt mondták, hogy nem szabad végrehajtani ezt a fajta kivégzési módot, és akkor a többit sem. De azért a karaiták ennek egy egészen más olvasatát is megtalálták. Azt mondták, hogy az van odaírva, hogy ne gyújtsatok tüzet, ők azt úgy értelmezték, hogy szombat napján zsidó településen, zsidó házban, zsidó otthonban nem éghet tűz.
Most az egy már túlfeszített felfogás.
Ez egy finoman szóval túlfeszített felfogás, ugyanis ez azt eredményezte volna, hogy a szombatnak, ami a legszentebb napunk és a legfontosabb napunk minden héten, annak a jelentősége lehet, hogy megmaradt volna, csak egészen más előjellel. Mert a szombat talán a legfontosabb előírása, hogy az egy örömnap legyen. És egy fűtetlen házban ülni, ahol nincs fény sem, az nehezen sorolható az öröm kategóriába. A karaitáknak erre persze volt egy indoklásuk is, hogy miért van ez így. Azt mondták, hogy mivel nincsen szentély, ezért minden olyan ünnepnap, amit a Tóra megemlít, az mindenfajta vidámságot és örömet nélkülöznie kell, hiszen a mi örömünk csak akkor lehet egyáltalán, mondták ők, hogyha szentélyünk lesz.
Ez is logikus, persze.
És minden ilyet persze meg kell tartani, meg kell emlékezni ezekről a napokról, de nem úgy, hanem inkább egy ilyen gyászos jellegen. Most ez logikusnak logikus, meg egy speciális...
Hát igen, de mondjuk amikor íródott a szentírás, akkor éppenséggel nem erről volt szó.
Részben meg hát egy speciális lelkialkatú embernek, vagy embercsoportnak ez talán egy élhető mód is, de hogy ez oda vezetett volna, hogy egy idő után senki nem lett volna kíváncsi a szombat intézményére, azért az megkockáztatható. Azt hiszem, hogy nem vállalok különösebb kockázatot, ha ezt mondom.
Heti egy gyásznap azért sok.
Heti egy gyásznap, és akkor mondjuk, hogyha éppen ünnep is van, és akkor ünnep is, meg még a szombat is, meg önmagában a heti egy gyásznap az nehezen lett volna tartható.
Thank you.
Ekkor lép be már ugye itt a 9. században Szádjegaon, aki akkor már ismert ember, aki akkor már volt a szúrai iskolának, jesivának volt a vezetője. Na és Szádjegaon elkezd egy nagyon komoly vitát ezzel a karaita mozgalommal, mert felismeri ennek a veszélyeit, ennek a gondolatnak, amit ők hirdetnek. És végül is a következő módon intézi el a kérdést, mivel elegendő tekintélye volt Szádjegaonnak, hoz két nagyon fontos törvényt. A második nagyon fontos törvény annak köszönheti a világ a sóletet. Aki evett már életében jó sóletet, az mindig az innentől gondoljon majd Szádjegaonra is egy kicsit, mert Szádjegaon mondta azt, hogy nem hogy lehet enni valamilyen meleg ételt sabbatkor, hanem kötelező. Olyan meleg ételt kell enni, amit még megfőztek ugye szombat bejövet előtt, mert hogy szombaton többek között főzni, sütni sem szabad, és melegen tartották azt szombat délre. Ebből lett a sólet, ami az egyik legfinomabb, meg legismertebb zsidó étel. A Talmud korában már létezett egy előírás, hogy gyertyát kell gyújtani szombatra.
Péntek este.
Így van, péntek este. Azonban a gyertyagyújtásnak az a módja, amit ma mi gyertyagyújtásként ismerünk, az még messze nem volt ennyire kialakult. Egyrészt nem, többnyire inkább egy gyertyát kellett gyújtani, és nem kettőt, mint ahogy ez ma már szinte mindenki számára ismert a zsidóságon belül. Másrészt pedig nem is, vagy legalábbis ez semmiképpen nem volt így kőbevésve, hogy erre áldást is kell mondani. Mi az, hogy áldást is mondani? A mindennapi zsidó gyakorlatnak és a zsidó életnek egy alapfontosságú fogalma az áldás, aminek három csoportját lehet elkülöníteni. Vannak az úgynevezett élvezeti áldások, ebbe az ételekre, italokra mondott áldások, amik tulajdonképpen nem fordítását tekintve, hanem tartalmát tekintve egy háladás Istennek azért, hogy lehetővé tette, hogy gyümölcsöt, kenyeret, bort, stb. Ezeket tudjuk fogyasztani. A másik nagyobb csoport az Istennek a dicsőségét hirdető áldások. Erre is lehet egy példát mondani, amikor a úgynevezett sehehejánú áldást elmondjuk, ami arról szól, hogy tartalmát tekintve, hogy köszönetet mondunk Istennek, hogy egy adott napot megélhettünk. Ez akkor van, hogyha valami új és jó dolog történik, például ez az áldás, ez akkor hangzik el. A harmadik csoport az az úgynevezett micvára mondott áldás. Tehát akkor, amikor valaki egy vallási előírást teljesít, történetesen napjainkban, ha gyertyát gyújt, ha a férfiak az ima szíjat, a tfilint fölveszik, amikor a ima sába, a tálizba beburkolozunk, akkor ezekre mindig áldást mondunk. Azért, mert ezzel meg kinyilvánítjuk azt, hogy az a cselekedet, amit végrehajtunk, az isteni parancsra történik. Az nem egyszerűen egy mondjuk ember által kitalált előírás, hanem Isten parancsára történik ez. Annyira igaz ez, hogy az áldás fontos része a zsidó ember életének, hogy van egy olyan kötelezettség, hogy napi 100 áldást el kell mondani.
Nem kis teljesítmény.
Nem kis teljesítmény. Sokan kérdezik is, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet. Nem annyira nehéz akkor, hogyha valaki zsinagógában jár. Van nekünk egy nagyon fontos imánk, amit úgy hívunk, hogy Amidá. Ez az Amidá egy 18+1 áldást tartalmazó ima, amit elmondunk a reggeli, a délután és az esti imában egyaránt. Ugye 19, hogyha ezt megszorozott 3-mal, akkor az már 57. A reggeli és a délutáni alkalmával az előimádkozó megismétli ezeket az áldásokat, és akik ott vannak a zsinagógában, ilyenkor kötelesek nem beszélgetni, nem mással törődni, hanem amikor az áldást befejezi az előimádkozó, akkor áment mondani rá. És azáltal, hogyha valaki áment mond egy áldásra, az olyan, mintha ő maga mondta volna. Tehát akkor már ez az eddig meglévő 57 még kiegészül ugye plusz 38, és akkor onnantól kezdve, hogyha ezt valaki rendesen megcsinálta, akkor már csak ennie kell egy keveset, és akkor meg hát ugye amikor fölveszi a tfilint, fölveszi a táliszt, ezek mind-mind áldások férfiak esetében, tehát megoldható a dolog. Thank you. Szárgyagáon azt mondta, hogy innentől kezdve kötelező, hogy gyertya égjen pénteken, mert hát ugye az karaiták azok sötétben ültek, tehát akkor mi fényben fogunk majd ülni, már ugye ameddig a gyertyák le nem égnek, és áldást is kell erre mondanunk, méghozzá olyan áldást, hogy áldott vagy te örökké való Istenünk, a világ királya, aki megszentelt minket a parancsolataival, és megparancsolta, hogy gyertyát gyújtsunk szombatra. Ezt az áldást kell elmondanunk. Most ez azért is érdekes, mert ha valaki a Mózes 5 könyvét végigfutja, akkor ott ilyen előírást egészen biztos, hogy nem lát. A Talmudban már igen.
Nem kis bátorság kellett akkor ehhez, hogy így.
Azt gondolom, hogy ez nem elsősorban bátorságról szól, hanem egy olyan felismerésről, hogyha egy előírás igazán fontos, vagy fontossá válik, akkor biztos, hogy Isten akaratát is nyomon lehet követni, hogy fel lehet fedezni mögötte. Ez nyilván, ezt nem lehet megcsinálni, hogyha mondjuk a napszemüveg viselést kötelezővé tennénk nyára, akkor nem lehetne a napszemüvegre egy ilyen áldást kitalálni, hogy áldott a jó teremtő, aki a napszemüveg viselésére kötelezett minket, hogy egy ilyen nagyon bormírt példát mondjak. De egyrészt Szárgya volt akkor a tekintély, hogy erre mód volt. Másrészt olyan volt az egész helyzet a karaitákkal, hogy ezen a látszólag ártalmatlan vitán nagyon-nagyon sok múlott. Az múlt, hogy merre, milyen irányba fog a zsidóság haladni a továbbiakban. Szárgya győzött. Szárgya győzött. A karaiták egyébként maradtak, tehát vannak ma is még a karaita mozgalomnak, vannak zsinagógái, tehát, de és nagyon kevesen vannak, ők továbbra is azt vallják, hogy ők az írott hagyományhoz, a Tórase Bichtav, az írott Tórához ragaszkodnak, a zsidóság viszont a mainstream, az a szóbeli hagyományt azt elfogadja.
Bocsáss meg, azért nagyon érdekes nekem, mert én idáig éppen, hogy azt képzeltem már mondjuk nem a karaitákkal, hanem a szadduceusokkal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a szadduceusok, amikor beszűkítették a szentiratoknak vagy a előírásoknak a körét, akkor ők inkább a túlzottan leszabályozott, mondjuk így, hogy a farizeusok által túlzottan leszabályozott életforma ellen küzdöttek, amikor azt mondták, hogy ezt én nem tartom magamra nézve ugyanolyan kötelezőnek, tehát attól tartottak, hogy annyi sok apró szabály fogja már őket körülvenni, hogy az már tényleg a személy szabadságukban korlátozza őket, és éppen az az érdekes, hogy ahogy te most elmondtad a karaitáknak a fölfogását, az meg nem, hogy szabadabbá tenni az embert, hanem sokkal jobban beszorítja, egy még kisebb.
Igen, de önmagában a szabályokra nem szabad úgy tekinteni, mint ami a lehetőségeket szűkíti. Mert valóban nem ez az elsődleges célja a szabályoknak, hogy körbehatárolja az emberi életet. A maga a vita mögött szerintem is, talán ebben egyet is értünk, az húzódik meg, hogy az ember magára a szabályokra, a szabályok sokaságára hogyan tekint. Hogyha úgy tekint, hogy ez az ő életterét, az ő lehetőségeit, az ő gondolatszabadságát, pláne a viselkedési lehetőségeit szűkíti, akkor nyilvánvalóan harcolni fog ellene. És nyilván van olyan csoport is, amelyik harcol ellene. Azonban ezekre a szabályokra, ezekre a rabinikus szabályokra mi úgy tekintünk, hogy ez egy kerítés. Ez egy kerítés, aminek az a fő feladata, hogy védje a Tórát. Ezt nem szabad úgy értelmezni teljesen, hogy ha valaki csak egy rabinikus előírás szeg meg, hát az de legalább a Tóra épségben marad, de mégis az volt a célja, hogy időnként tórai szabályokra építkezzenek egy picit. Hogy még mindig az legyen, hogy ha valaki esetleg azt a rabinikus nem pontosan tartotta meg, akkor is a legnagyobb bűntől, vagy a legnagyobb hibázás lehetőségétől távol maradjon. De nem csak ez volt az egyetlen oka ennek. A másik oka az ugye az volt, hogy a polgári időszámítás szerinti első században akkor egy óriási válság lehetett a zsidó közösségen belül. Hiszen egyik pillanatról a másikra azt kellett először vájfülőekkel, majd tömegekkel megértetni, hogy innentől a zsidóság új irányt vesz. Nincs szentély. Nem lehet úgy Istennel elintézni a dolgainkat, hogy áldozatot mutatunk be, ugye a Tóra által, meg a későbbiekben a mesterek által szabályozott módon, hanem valami egészen újnak kell történnie. Most egy ilyen állapot az kiválthat egy olyan zűrzavart is, ahol mindenki nagyjából azt teszi, ami, hogy a bírák könyvét idézem, ahol minden bíránál azt lehet olvasni, hogy ameddig a bíra uralkodik, addig úgy rendben mennek a dolgok, de aztán mindenki tette azt, ami egyenes volt a szemeiben, kiválthat egy ilyen állapotot is. És ehelyett nyilvánvalóvá vált az, hogy a rabbik, méghozzá a többségben lévő rabbik véleménye szerint kell menni, mert ahhoz lehet igazodni. Az mégis valamiféle rend, egy olyan rend, ami elősegíti azt, hogy újjá lehet szervezni a zsidó közösségeket. Ha akkor az lett volna, hogy mindenki tulajdonképpen csinálja azt, amit akar, vagy csak a túrára támaszkodik, akkor úgy gondolták, és én sem gondolok mást, hogy az a zsidóságnak a végét jelentette volna. És hát arról nem is beszélve, hogy voltak olyan kihívások is, hogy egy fiatal vallás éppen kezd szárba szökkenni. Mit lehet ilyenkor csinálni? Egyrészt praktikusan, hogy a zsidók közül nem mindenki menjen el más irányba. Hogy a zsidók egyáltalán zsidók akarjanak maradni. Kellenek olyan szabályok, amik élhetővé teszik az életet. És ezek a szabályok ezek sokkal kevésbé békjót, mint sem inkább mankót jelentettek a zsidó közösségnek mindig is. Furcsa módon.
Igen, tulajdonképpen a sok szabály lélektanilag azt is lehet mondani, hogy felszabadítja az embert, tiszta lelkiismeret érzését okozhatja, hogyha meg van nyugodva abban, hogy nincsenek állandóan eldöntendő kérdések az életében, hanem nagyjából mindig van mihez viszonyítani.
Hát egyrészt ezt a lehetőséget is megadja, másrészt azt, hogy és emögött elég mély emberismeret húzódik, ami hála a jó teremtőnek persze garantált is az emberismeret, hogy nincs olyan ember, aki minden szabályt be tudna tartani. Nyilván van, és nyilván lehetne mondani az elmúlt 2000 évből X példát, aki tényleg mindent megtartott, de van, aki ebben jobb, van, aki abban jobb. És a zsidó nép az csak és kizárólag közösen, együttesen tudja Istennek az akaratát teljesíteni. Vagyis, hogy mindenki azt teszi hozzá, persze mindenki igyekszik betartani a legtöbb micvát, de amiben ő jó, azt megpróbálja a legmagasabb szinten teljesíteni. Igyekeztek a bölcsek elkerülni azt, hogy egy ilyen hierarchikus sorrend képződjék a micvák között, hogy ez fontosabb, ez meg kevésbé fontos. De természetesen ezt azért érdemben nehéz elkerülni, hogy egy ilyen sorrend szinte magától keletkezzék. De az egy nagyon szép és alaptanítás, hogy az embernek a szemében ne legyen egyik micva sem könnyű. Mert nem tudhatja, hogy a jó teremtő előtt melyik micva számít könnyűnek, illetve melyik számít nehéznek. Hogyha belegondolunk abba, hogy a Mózes végül is mivel vesztette el annak a lehetőségét, hogy Kánaán földjére belépjen, akkor a Tórából is igazolt ez a gondolat, hiszen egy látszólag egy olyan dolog miatt veszti el, ugye, hogy rácsap a sziklára kétszer, azért veszti el a jóteremtőnek a bizalmát, amire mi azt mondanánk, hogy értetetlen és jelentéktelen. Igen, nem csak, hogy nem nekünk kell ezeknek a micváknak az értékét meghatározni, hanem ezt meg kell hagynunk a jóteremtőnek, mert mi is meghatározhatjuk, csak könnyen lehet, hogy egy óriási tévedésbe futunk bele. Van egy nagyon szép talmudi történet, ami arról szól, hogy rabik vitatkoznak egymással egy halachikus kérdésben, egy vallási kérdésben. Most így a hallgatókat nem is terhelném, hogy elmondjam, hogy mi ez, mert nincs jelentősége. És rabik közül az egyik, egy bizonyos rabbi Eliezer azt írja a talmud, hogy az összes érvet, ami a világon van, elmondja annak érdekében, hogy a többségben lévő, de vele vitatkozó rabik elfogadják a véleményét. Elfogynak az érvek, és utána azt mondja a rabbi, hogy ha a halacha, a törvény az én véleményeknek megfelelően van, akkor az a Szent János kenyérfa, ami ott van, az ugorjon ki a helyéből. Vagy 400 könyök távolságra valóban a Szent János kenyérfa kívül. Mondják a rabbik, hogy kiváló, de mi nem fogadunk el bizonyítékot egy Szent János kenyérfa. Megismétli ezt úgy, hogy kezdjen el a víz visszafele folyni. Víz visszafele kezd el folyni. Rabik ugyanazt mondják, nem fogadnak el bizonyítékot. Azt mondja, hogy dőljön be a tanháznak a fala. Jön egy másik rabbi, aki rábírja a tanháznak a falait, hogy ne szóljanak bele bölcseknek a vitájába. Úgyhogy nem dőlnek össze, csak így megrogynak, és azt írja, hogy azóta is így állnak a tanháznak a falai. És végül előhozakodik az utolsó próbálkozás jelent, hogy hát az minhassamáim az égből bizonyítsák, hogyha nekem van igazam. És leszól egy égi hang, úgy hívják ezt a Talmud irodalma, hogy Bat-Kol, és azt mondja, hogy a halakha Rabbi Eliezer szerint van. És akkor erre azt mondják, hogy ügyet sem vetünk az égi hangra, mert hogy a Sinai hegyen mi megkaptuk a Tórát, az itt van közöttünk, az átadatott az embernek. Másrészt, hogy mindig a többség szerint kell menni. Mindig. És ennek alapján nem fogadják el Rabbi Eliezernek az igazságát, amit pedig ma maga módján az ég is megerősít, hanem az a döntés születik meg, amit a többség akar. És ennek az elbeszélésnek a záró része, hogy az egyik rabbi, Eliyahu Hanavival, azaz Illés profétával, aki időről időre feltűnik mindenhol, tehát ő nem szűnik meg egy pillanatra, se csak legfeljebb átalakul, találkozik Illés profétával, és felteszi a kérdést, hogy mit szólt a Jóisten akkor, amikor ez a vita zajlott. Illés proféta azt mondta, hogy a Jóteremtő nevetett, és azt mondta, hogy legyőztek a fiaim. Nagyon-nagyon sok szempontból lehet elemezni az elbeszélés, de az is látszik belőle, hogy mekkora volt az erőfeszítés, hogy ez elterjedté váljon a zsidóságon belül, hogy igenis a rabbik többsége szerint kell menni, akiknek meg kell hagyni azt a lehetőséget, azt a bizalmat beléjük kell fektetni, hogy ők valóban a Tóra törvényei szerint ítélkeznek minden kérdésben, adott esetben olyan kérdésekben is, ami a Tórában nincs említve. És hát ehhez a folyamathoz tettek hozzá nagyon sokat a gáonok, akik gáonok voltak tisztségüket tekintve, meg gáonok voltak így a zseni voltukat tekintve is, kvalitásaikat tekintve is, és ezeknek az egyik legnagyobbja volt ez a bizonyos szárgya gáon, akiről ma beszéltünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megismertettél vele bennünket.